Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekelje a gyülekezet a 25. Zsoltár első 3 versét, a 25. Zsoltár jól ismert énekünk, szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Édesatyánk, hálával köszönjük neked ezt a hetet, és köszönjük neked az igéket. Köszönjük, hogy amit a szívünkre helyeztél, ezt mind azért tetted, mert erre nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy jól látod a mi életutunkat, jól tudod a mi dolgunkat, és jó tudni nekünk az, hogy biztos kezekben van a mi életünk. De kérünk téged, atyánk, hogy szenteld meg a mi együttlétünket, hogy megértsük az igét, hogy nekünk cselekednünk kell annak dolgait, aki elhívott bennünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te, amikor itt voltál ezen a világon, akkor mindig azt nézted, hol segíthess. Áld meg bennünket, hogy mi is itt tudjunk szolgálni, hogy észrevegyük a másik ember hiányát. Különösen a lelki hiányát, hiszen olyan kevesen élnek lelki módon. De kérünk, áld meg bennünket, hogy merjünk szólni. Merjük vinni a te igédet, és ha kell, áldozatot is tudjunk ezért hozni. Köszönjük, édesatyánk, a mai igét is, amit készítettél nekünk. Kérünk, hogy lelked által légy itt közöttünk, és áld meg mindannyiunkat, add a szót az én számba, hogy hirdetni tudjam az evangéliumot tisztán, és köszönöm, Uram, azt, hogy Te szeretsz mindenkit kivétel nélkül. Add, hogy mindannyian felbuzduljunk a Te szeretetedre, hogy mi is szeressünk Tégedet. Kegyelmedből hallgasd meg imádságunkat, légy itt közöttünk, és szólíts meg bennünket, ígéreted szerint. Amen. Testvérek, az igét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 9. rész első 9 versét olvasom fel. Tehát az apostolok cselekedetéről szóló könyv 9. rész első versétől a 9-ig olvasom. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Odaadom ennek a fiúnak ezt a széket, jó? Foglalj helyet! Csak ne állj ott, mert az engem zavarni fog. Jó? Gyere ide nyugodtan. Jó? Kedves testvérek, ismerős ez a történet, Pál apostol elhívásának a története, és meg lehet nézni, hogy Isten honnét hívja ezt az embert. Hogy milyen körülmények között élt. Biztos, hogy jó körülmények között élt, így külsőleg. Tudjuk azt, hogy rabbi volt, teológiát végzett ember volt, tekintély volt. És azt is tudjuk, itt a lelki állapotáról is beszél, az, hogy öldökléstől liheget. Félelmetes szó. Félelmetes ábrázolása annak, hogy milyen lelki állapotba tud kerülni egy ember. Hogy be tud gerjedni egy ember. Amikor gyűlölünk valakit, mennyire meg tud ijedni az ember önmagától is. Valljuk meg őszintén. Én megijedek sokszor magamtól. Elmondtam valamelyik nap, láttam, megdöbbentetek, talán tegnap mondtam el, igen, hogy legtöbb bajom magammal van. Nem a másik ember, magammal, mert nekem el kell viselni ezt a másik embert. Hogy szól az ige? Azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagamat. Hát én magamat szeretem. Ki az, aki nem szereti magát? És azt mondja az ige, azt mondja Isten, ugyanúgy szeresd a másik embert is. Fantasztikus, kemény mérce. Ha mellé állunk, akkor ilyen így eltörpülünk mellette. És ha azt látjuk, testvérek, Jézus ezt mind megtette, megcsinálta. Olyannyira, hogy még a Golgotai kereszten is kikért imádkozik először az ellenségeiért. Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hogy mennyit tanulhatunk Jézustól, és hogy mikor tanulhatunk tőle, mindig tanulhatunk tőle. Ezért nagyon az emberek szívére helyezem azt, én a török bálintiaknak elmondtam, és sokszor elmondom, olvassátok a Bibliát. De csak a Bibliát elsősorban. Aztán olvassatok hozzá irodalmat is természetesen. Olvassatok keresztény újságot is. De a Biblia üzenetét úgy maga töménységében olvassátok el. Amikor édesanyám haldoklott, akkor halálos ágyán volt. Hát 1972-ben, amikor én itt szolgáltam, azba az időbe. Ő akkor halt meg. A lényeg az, testvérek, hogy én elkezdtem neki, mint hát másodéves teológus, mikor elolvastuk az igét, magyarázni. És a fiam, ne mondj hozzá semmit, csak olvasd el az igét. Az ige a maga töménységébe hat. És az, aki már olvassa a Bibliát, és újabb és újra előjönnek a régi igék, azok erősítik az embert. Ne tegyek hozzá semmit. Nem kell elvenni belőle semmit, hiszen a forrás mellett vagyok akkor. És hogyha valami tanulmányt olvasok, az lehet, hogy a forrásból van belőle valami, de az már föl van hígítva. Ez úgy van, hogyha elmegy az ember egy forrásvízhez, ott mindig ugyanazt a finom, ízletes vizet veszi magához, ami abból csörgedezik. De hogyha azt már hazaviszem valamilyen edénybe, akkor az már kezd átalakulni, kezd bomlani, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy az igével éljünk. De mi a drámai ebbe a bibliai történetbe? Az, hogy Pál apostol is élt az igével. Mert ismerte a prófétákat, ismerte a zsoltárokat, sőt, Isten tiszteleteket tartott, ott volt az áldozatoknál. Tehát Pál apostol olyan ember volt, aki bent volt az egyházába, a korának az egyházába. Várta a messiást. Aztán, amikor megjelenik a messiás, és hallja hát, hogy vannak hívei, akkor egyszerűen begerjed, és elkezdi üldözni. Elkezdi üldözni. Félelmetes az, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba. A főpapok is adták neki a ajánlólevelet, és ezáltal még inkább nagyon magasan érezte magát. Nagy biztonságban érezte magát. Hát a földi hatalmasság mögöttem van. És én mehetek, és kiélhetem magamat. Kiélhetem a magam kegyetlenségét. A magam ösztönét. És élte is ez a Pál apostol. Tudjuk, hogy ott volt az első keresztény ember kivégzésénél. Azok, akik dobták a követ, azok a ruhájukat is, és úgy tudom, még Istvánnak a ruháját is oda tették az ő lábai elé. Ő intett, ő adta meg az első kőt, vagy ő dobta az első követ rá. És mikor látta, hogy hal meg, az biztos, hogy nem felejtette el. Az biztos, hogy a szívébe vésődött, mert van, mikor az ember találkozik egy emberrel, és látja annak a cselekedetét egy hívő emberrel, vagy ha még hitetlennel is, de úgy egy mély pontra kerül, és odaül mellé, és bíztatja, szeretettel veszik, hogy ezt nem tudja elfelejteni. Dömsödi lelkész voltam, egy cigányt elütött egy autó, és oda ment egy ember, testvérek, és csak oda megfogta a kezét, és ott ült mellette. Hogy mit jelentett annak az embernek ez, hogy valaki oda jött. Ember számba vesz még most is, nem pedig ott a útszélén tárgyalja azt, hogy hát miért is ütötte el, ki itt a hibás. Megtörtént a baj, de egy valaki odament és megfogta a kezét. Nem tudta vele tenni semmit sem. Testvérek, Pál apostol, tehát ez a Saulus, még akkor Saulnak hívták őt, ez az ember, tehát ilyen belső lelkiséggel közeledett a Krisztus gyermekeihez. És Jézus mit mondott? Azt mondta, ha valaki titeket bánt, engem bánt. Ha valaki titeket megvet, engem vet meg. Amikor dömsödi lelkész voltam, volt egy, hát több tanárral jóba voltam, és odajött hozzám az egyik tanárnő, aki az úttörős volt, és azt mondja, olyan szánalmas figura vagy, ahogy ott állsz. Jönnek ki a gyerekek, és a hittanosok kiváltam. Én meg ott álltam. Hát én nem mertem be a tanáriba. Én ott álltam, és azt mondtam neki, én ezt nem szégyellem. Én ezt boldogan csinálom. Én ezt Jézusért csinálom. És azt akarom, hogy ezek a gyerekek is Jézushoz jussanak el. Nem tudott mit szólni, persze. Ő úttörősködött még akkor is, amikor rendszerváltás volt. Azután is ő volt az egyetlen, volt öt emberkéje, és mutatta azt hát, hogy hát igen, élhet még az úttörőség is. Az ateizmusnak is megvan a maga kifutása természetesen. Sírig elég az, testvérek, de a síron túl, ami következik, az iszonyat. Erre mondják azt, hogy senki sem jött vissza onnét, de igenis visszajött, mert Jézus visszajött. Nem csak, hogy visszajött, hanem ő a győztes. Sőt, Jézus visszahozott onnét. Hát még ilyet is hallunk, akik megértek klinikai halál állapotát, hogy milyen élményben volt részük. Van, akinek negatív élménye volt, nem mindenkinek van pozitív élmény. Hanem negatív élmények is, csak arról nem beszélnek, csak a pozitív élményekről beszélnek. Pszichológusok is ebbe fogózkodnak bele, ne félj, a halál az nem veszélyes dolog. A halál az veszélyes dolog, azért, mert nem tudok visszajönni. Nem tudok visszaszólni sem. Tudjuk, ismerjük a történetet, mikor Jézus elmondja a gazdag és a Lázár történetét, példázatát, hogy mi is történik ott, odaállt. Elkezd gyötrődni az, aki a gyötrelem helyén van. Akit a bűnei követnek, azok igenis ott vannak a gyötrelem helyén. A bűneiknek a büntetését fogják elszenvedni. És miért? Mert nem fogadták el a kegyelmet. Sokan mondták már nekem azt, az a lényeg, hogy itt jól éljek. A többi nem számít. Tényleg? Nem számít. Jön egy betegség. Az orvos most már megmondhatja az embernek azt. Szemébe mondhatja a betegnek, hogy te halálos beteg vagy. Meg vannak számlálva a napjaid. És mit tud csinálni az ember? Kihez fog futni? Akkor katona voltam, jöttem haza, és mögöttem beszélgetik azt két idős ember, hogy ha tudnám azt, hogy holnap vége lesz a világnak, ma nagyon berúgnék. Hát így, ez is egy állapot. Ez is egy gondolkodás. Ez mögött is van egy szellemiség. Elkábítanám magam, mert nem merek szembenézni, igenis a halállal, pedig azzal is szembe kell nézni, testvérek. Akkor is, amikor a szeretteink mennek el, akkor is, amikor majd én fogok elmenni. És ne gondoljuk azt, hát, hogy nem fog ránk következni a sor. Ez épp olyan, mintha hogy a levegőben nem marad egy repülőgép sem. Ugyanúgy itt a földön se fog maradni senki sem. Egyszer mindenkinek eljön az ideje, amíg Jézus vissza nem jön. Mert ha Jézus visszajön, egész más lesz. Nemrégen meghalt a templom istentisztelet előtt egy ember nálunk, Török Bálinton. Tavaly történt ez, és hát megrázó volt. Még bementem, köszöntem neki, Lajos bácsi, hogy van? Egy filigrán, vékony emberke volt, nagyon jó tiszteletes úr. Leült a padjába, lehajtotta a fejét, és vége volt. Próbáltuk éleszteni, kihívtuk a mentőt, élesztették őt. Tudtuk azt, hogy semmi értelme volt ott egy ápolónő, de hát élesztették. A lényeg az, testvérek, hogy megdöbbent. Senki nem ment haza. Senki. Mindenki bent maradt. És mindaddig, amíg az orvosok nem jöttek, addig ott voltunk, utána fölmentem a szószékre, és elmondtam azt, hogy azt az igét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt, hogy Lajos bácsi, hogy ment el, nem tudjuk. Hogy hitte Jézusban, nem tudjuk. Itt volt a templomban. Hát persze elkezdték mondani, hogy ez biztos jó ember volt. Egy aranyos ember volt. De biztos jó ember. Én is itt szeretnék meghalni, mondom. Nézd, mit nem. Úgyhogy, mondom, szó se lehet ilyen. Mert hát iszonyat. Utána minden rám terhelődött természetesen. És nekem kellett intézkedni. Rendőrség kiszállt, stb. Szóval a lényege ennek az, hogy ott van az, hogy soha nem tudja az ember, hogy mikor dobban utoljára a szíve. És az nem mindegy, hogy egy ember hogy megyen. Hittel vagy hit nélkül. Hogy ki behitt? Mert sok mindenben lehet hinni a mohamedán vallásba, Allahba is lehet hinni, testvérek, lehet hinni a fűbe, fába, bármibe lehet hinni, de az nem hozza meg azt, amit Jézus hoz meg. Mert Jézus Krisztus neve azt jelenti, hogy szabadító. És ő bűntől szabadít meg. Hát ez óriási különbség. Mint az, hogy én a vallásos igényemet valami úton, módon betöltsem. Mert vallásos igénye van minden embernek. Minden ember szívébe ott van az Isten iránti igény. Ott van az a hiányérzet, amikor a paradicsomból kikerült az első emberpár, azóta oda szeretne visszajutni. Hát mi? Azok, akik léha életet élnek, azok hát nem azért élik a léha életet, mert az rossz, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy az a jó, csak aztán az fogva tartja őket. És utána nem tudnak kijönni. Tehát nagyon is oda kell figyelni az embernek arra, hogy igenis, én hiszek-e Jézus Krisztusban. Ne elégedjünk meg annyival, hogy meg vagyok keresztelve. Hanem Isten tőlünk már többet kér. A pici gyerektől nem kér mást. A szülő megkeresztelte, de tőlem már többet kér. Hiszel-e benne? Kicsoda ő neked? Amikor én teológus voltam, és Almás leszmélyen jártam, Almás leszmély, nem tudom, tudják-e testvérek, volt ott egy árvaház. Pár diakonissa élt ott, akkor még egy diakonissa élt abban a házban, egy emeletes ház volt, és ki van írva ma is, Istentől lett ez hitáltal. Ez most a pasaréti gyülekezet tulajdonában van. No, a lényeg az, hogy ez a diakonissa megkérdezte tőlem, hogy mire van szüksége teológusnak ahhoz, hogy Isten szolgája legyen. Föl kell készülni. A tudományokba, stb. És akkor bólogattam. Hát aztán azért mégis próbáltam mondani valamit, ismerni a dogmatikát, ismerni a hitvallásunkat, ismerni a Biblián. Hát mondom, szabad a gazda. Szeretni Jézust. Ez volt a válasz. És ő azok közé tartozott, akik úgy nevelték fel az árvákat, és olyan árvákat neveltek, akik mögött senki nem állt. Emberileg senki nem állt. Biztos hallottatok Müller Györgyről. Müller György, ő angol származású ember volt. Milyen ember volt? Ami mielőtt megtért. Kérem, talicskával tolták haza minden nap. És a megtérése után azt az igét terhelte rá Isten, hogy Isten az árvák atya. Hát ha Isten az árvák atya, az árvákat eltartja. És szedte össze az árvákat. És testvérek, mindent Istentől kért. Mindent. És ugyanennek a mintájára ezek a diakonisszák, ők is mindent Istentől kért. Hogy Isten mit tud tenni, mit tud kihozni egy roncs életből, mit tud kihozni egy ilyen életből is, mint Pál apostol volt, azt mondja, hogy öldökléstől lihegett. Mit tud kihozni egy olyan emberből, hogyha begerjedek valami miatt, és utána elcsendesedek, mert szégyellem magam az Úr előtt. És ha esetleg megbántok egy embert, azelőtt is. Az, hogy Isten hogy el tudja venni ezt a méregnek a fullánkját az ember szívéből. Nem régiben láttam én valakit, egy közeli valakit. Dühöngött. Szóltam neki, hogy hát te, imádkozz inkább. Nem, és vörös volt a szeme is. Nem én voltam. És kedves testvérek, bement a belső szobába, és úgy jött ki, ragyogott. Én magam csodálkoztam. És azóta rendben van. Azóta rendben. Kiönteni az embernek a szívét hangosan, igenis hangosan a belső szobába. Ha kell, kérni kell egy segítséget, egy hívő embert, és azzal együtt odavinni az Úr elé az embernek az ügyét. De nem megmaradni ezekbe, mert ezek leblokkolják az embert. Ezek nem csak hogy leblokkolja, lekötik, megkötik, megbilincselik az embert. Nemrégiben olvastam el Richard Wurmbrand életét, nem tudom, ismerős ennek az evangélikus lelkésznek a neve, ő Romániában élt, és zsidó származású volt, evangélikus lelkész lett belőle hitvallása után, de előtte kommunista ember volt. Hogy őt Isten honnét hozta ki. És hogy milyen alapos, fantasztikus, hogy az igei ismerete és az igei látása az ott a börtönben, ott csiszolódott ki. És ott mondta a többieknek, mert ott voltak a lelkészek is, azt mondja, higgyétek el, hogy Isten bennünket azért hozott ide, mert formálni akar minket. És ez a Wurmbrandnak 18 olyan égési és ütési sérülése volt, amiben egyből, egy vagy kettőbe belehalhat egy ember. Összetörték ezek a verőlegények a bordáit, négy csigolyáját összetörték, és ugyanúgy sorakozó volt, sorakozni kellett neki is. Iszonyatos körülmények között élt ott benne a börtönben. Nem csak ő, a többiek is. Egy héten csak egyszer kaptak egy szelet kenyeret. És még azt is elosztották azok között, nem csak a lelkészek között, hanem akikkel együtt volt, aki beteg volt. Annak többet adtak, hogy erősödjön. Szinte moslékot etettek velük. Vízbe főtt krumpli héja. Úgy, hogy az meg sem volt mosva. Szóval valami iszonyat, ami ment végig 14 évig volt ő börtönben. 14 évig. A hite miatt. Testvérek, itt nem az a lényeg, nem a szenvedéséről, hanem az, hogy ebben a szenvedésben is hű maradt Jézushoz. Hű maradt Jézushoz. És ezt jelenti azt, testvérek, hogy igenis a szenvedésben. Mert hány ember szenved, én láttam már szenvedni embereket, gyülekezeti tagokat, akik hátat fordítottak. Akik kimondták azt, hogy nincs Isten. És ilyenkor azt szoktam mondani, nézzem már Jézusra. Hát Jézus mit kapott ebbe a világba? Hát ezt érdemelte? Tövis koronát érdemel? Jézust úgy összeverték, szinte ismeretlenségig verték. A római korbács az iszonyatos volt. És a rómaiak ezt nagyszerűen tudták csinálni. És testvérek, ott van, mindig szeretet jött ki belőle. Mindig. A szenvedésből is az ember forduljon oda. Uram, te szenvedtél. És miért szenvedett? Azért, hogy a szenvedőknek is segítője legyen. És az, hogy Jézus legyőzte a halált, testvérek. Hogyha előjön bennünk az, hogy ezt én nem tudom elfogadni, nem tudom elhinni. Oda kell vinni, el kell mondani neki. Ki kell önteni az embernek a szívét? Neki. Mert igenis, ő válaszolni fog. Biztos, hogy válaszolni fog. Az egyik lelkész, akiről már beszéltem, aki szintén ott volt a romániai börtönökben, 10 napot töltött nálunk, és ő elmondta azt, hogy bizony mit jelentett számára az, amikor ő maga is szenvedett, és a szenvedésekor nem tudott más tenni, csak a szenvedésével odaállni az Úrral. És megkérdezte, Uram, miért kell szenvednem? Meddig kell még szenvednem? Addig, míg be nem telik az idő. Ő ezt kapta. Akkor Uram, vállalom. Hogy be nem telik a pogányok száma. Vállalni kell. Isten nekünk nem adott ilyen szenvedést. Adott mást. És ezek az emberek, testvérek úgy kerültek be a börtönbe, hogy mindenüket elvettek. Mindenüket. A házukat, bármi értékük van, mindent. Mikor kikerültek, semmiük nem volt. Úgyhogy, ha elgondolkozunk azon is, hogy egy évben a világon 200 000 embert ölnek meg Jézus miatt. Mert Jézusban hisznek. 200 000 ember. Lehet, hogy ennek a száma már emelkedett. Kínába, Törökországba, kérem, pusztítják a keresztényeket. Olvastam egy kínai lelki vezetőnek, egy baptista lelkésznek az életét. 20 évet ült a hite miatt. 20 évet. A megaláztatásán ment végig. És azt kérte a nyugati egyházaktól, európai egyházaktól, hogy hagyjatok minket békén. Nekünk erre szükségünk van. Mikor elment oda az amerikai külügyminiszter asszony, az próbált beszélni, hatni a vezetőségre, és azt mondták, itt minden rendben van. Mert van egy kirakat egyház, és van a szenvedő egyház. A föld alatti egyház. De élet ott van a föld alattiak között. A kirakat egyházban nincs élet. Nincs élet. Hangzik az ige, és hangzik valami maszkak prédikáció. Amikor dicsőítik a vezetőket, és nem az Urat. Íme ebben az igében nagyon elkalandoztam, bocsássanak meg nekem a testvérek, Saul is kegyetlen ember volt. És mi lett belőle? Krisztus apostola. Azt mondanánk, hogy milyen ízlése van Istennek. Testvérek, ő a szívet nézi. És milyen buzgó volt ez a Saulus, ez a Pál, mielőtt meg nem szólítatott, mielőtt el nem hívta őt Isten, milyen életet élt, lehet látni rajta az, hogy egyszerűen ő a földieknek akar tetszeni, nem Istennek. Ő azt gondolta, hogy ő Isten tiszteletet folytat. református egyház történetében is vannak olyan időszakok, amikor vezetőket, Szegedi Kis Istvánt a török elrabolta, mert látta azt, hogy ebből aranyat lehet szerezni, ebből az ember, mert mindenki szereti. Jó, összeverte ott Szolnokon, összeverette a török pasa a szolnoki piactéren, utána kezébe adták a Bibliát, és azt mondták, hogy prédikálj, beszélj a te Istenedről. És beszélt. És akkor volt ott egy földesúr a feleségével, és a felesége babát várt, és testvérek, meghalotta az igét. És ez Ráckevei asszony volt, és a Ráckevei volt a földesúr is, és lényeg az, hogy amikor szülte a gyermekét, érezte azt, hogy meg fog halni. És azt kérte a férjétől, utolsó kívánsága az volt, hogy azt az embert szabadítsák ki, és hozzák ide Ráckevére. És itt legyen Ráckeve prédikátor. Honnét az erő? Honnét? Kitől az erő? Jézustól van erő, testvérek. Nem véletlen mondja Jézus azt, hogy menjetek-e széles virágra, és hirdessétek az evangéliumot. Nem angyalokra bízta. Amikor Pál apostol ott a földre kerül, akkor mi történik? Hallja a hangot, és azt mondja, menj Damaszkuszba, majd ott megmondják, hogy mit kell csinálni. Emberekre bízta Isten az evangélium hirdetését. Nem angyalok fognak eljönni. Nem. Ember. Olyan emberre, mint amilyen te is vagy, meg én is vagyok. És mindenkinek feladata az, hogy az evangéliumot tovább adja. És ebből az igéből pontosan látni, és akkor kézen fogják ezt az embert, mert nem lát, és vezetik őt. És megy gyalog. Lehet, hogy lovon ment, nem tudni, hogy gyalog mentek, de lényeg az, hogy amikor ezt a fényt meglátta, amikor ezt a hangot meghallotta, akkor porba hullott. Az egész földi dicsősége, az egész álma, hogy ő majd megtisztítja Izraelt ettől a Krisztustól. És nem akkor döbbent rá arra, persze ő 2 évig még félrevonult, vagyis elvonult Arábiába, és ott tanulmányozta végig az Ószövetséget. És amikor színre lép Pál, akkor már tudja azt, hogy kicsoda ez a Krisztus. És mit mond Jézusról? Azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Tehát nagyon fontos, testvérek, hogy az igét ismerjük. Aztán megkapja ez az apostol Anániás, ahova bevezetik őt, Anániásnak elmondja az Úr, hogy menj el oda az Egyenes utcába, és mert ez az ember, ez a Saulus az én emberem, és sokat fog szenvedni az én ügyemért. És hogyha megnézik, testvérek, hogy Pál apostol mennyit szenvedett, hányszor botozták meg, egyszer még meg is kövezték, nem tudom hányszor hajótörés szenvedett a Krisztusért, és mégis megmaradt a hite. Mégis megmaradt a hite. Miért? Mert Jézus mellett élt. Mert a távolság nem dőlt, hanem a szenvedés még inkább közelebb hozta őt hozzá. És látta a szenvedő embereket, és ő neki volt egy konkrét betegsége is, és kérte, 3-szor könyörgött azért, Uram, vedd el ezt a betegséget, vedd el ezt a tüskét az életemből. És azt mondta, elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nem a te erőd által, az ő erejéből mi telt? Öldöktésödtől lihegett. Az én erőmből, az én természetemből mi jön ki? Semmi jó. Csak az jön ki, az a jó, amit Jézus Krisztus kiépít az ember életében. Amikor az ő lelke által dolgozni kezd a szívembe, az életembe, és amikor megszabadít dolgoktól, haragtól, gyűlölettől, testvére. Azt sem tudom, hogy hogy adjak hálát. És utána szégyellem is magam. De a szabadítása az óriás. Áldjon meg Isten bennünket, mert igenis Isten elhív ma is embereket, És testvérek, itt már a templomot is bővíteni kellett volna. És bővíteni kell. Ugyanez vonatkozik Török Bálintra is, mert az evangéliumot vinni kell. És kinek kell vinni? Vinni kell a gyerekeknek az iskolában, vinni kell a szülőkhöz, a nagyszülőkhöz, a barátokhoz, barátnőkhöz, igenis vinni kell az evangéliumot. Mert mindenki várja az evangéliumot. És hogyha azt veszik észre, hogy én nem az evangélium szerint gondolkodok vagy cselekszem, akkor figyelmeztessenek, és az nem baj. Az a jó, ha az embert figyelmeztet. Mert helyre kell tenni. Az a baj, testvérek, hogyha visszautasítom, meg van írva, fedd meg az igazat, megköszönöm. Fedd meg a hamisat, neked megy. Munkára fel. Áldjon meg Isten mindannyiunkat, hogy a magunk területén, ahol élünk, úgy a gyülekezetben is, családunk körében is, a rokonaink körében is, mint Krisztus gyermekei, éljük életünket. Szolgáljunk nekik hűséggel és örömmel. Amen. Imádkozzunk. Uram, hálával köszönöm az igét, köszönjük neked azt, hogy te embereket hívtál el, és köszönjük, hogy akik meghallották a te szavadat, és engedtek a te szavadnak, azok hasonlítottak az, és hasonlítanak az okos emberhez, akik nem homokra, hanem kősziklára építik a házukat. Urunk, mutasd meg, hogy a mi házunk, a mi életünk, ami drága nekünk, ami kedves nekünk, amit nagyon szeretünk, mire is épül, kire is épül. Köszönjük neked, hogy te ma is szólsz hozzánk, és köszönjük, hogy mindaddig, amíg dobog a szívünk, addig itt a földi életünkben neked kell, hogy dobogjon ez a szív. Urunk, bocsáss meg, amikor nem tudjuk betölteni küldetésünket, mert elővesznek bűneink, elintézetlen ügyeink. Kérünk, hogy taníts bennünket hozzád menni, adj nekünk ehhez bátorságot, adj nekünk ehhez hitet és imádkozó szívet minden körülmények között. Kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Mikor imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek a vezetőjért, a lelkész házaspárért, a lelkész családért, és mindazokért, akik szívükön viselik a te ügyedet, és azt akarják, hogy itt, Homázon az evangélium hangozzék, és ezért áldozatot is hoznak. Köszönjük, édesatyánk, hogy ez az áldozat nem fog elveszni, mert ez mind ott van előtted. De add, Uram, hogy szenvedni is tudjunk, érted. Add nekünk azt, hogyha valami miatt talán elutasítanak, vagy megbélyegeznek, még azt is merjük vállalni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te hűséges voltál mindvégig. Add, hogy rád tekintve mi is hűséggel fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, nézvén te rád, hitünk elkezdőjére és bevégzőjére. Kegyelmedből hallgasd meg a mi imádságunkat, fiadért, édesatyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk, Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Záró énekül a 462. éneket énekeljük. A 462. számú éneknek mindhárom versét, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
Szolgatársamnak estéről estére hozott igét, minden este talán az egyik kétszer vagy háromszor aláhúzott mondat az volt, hogy olvassuk az igét, vagy az Isten igéje munkálkodik, így kezdtük az első este is a szolgálatot. És én magam pedig hadd kívánjak igével minden jót szolgálatodra. Reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezedet este sem, mert nem tudod, melyik sikerül. Ez, vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz, mondja a prédikátor. Ezt hallottuk, részesei lehetünk a magvetésnek, Isten igéje hangzott. Szeretettel köszöntjük családodat, szeretteidet, őket is őrizze az Úristen. Köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Hát
én is nagyon nagy szeretettel megköszönöm a testvéreknek, hogy eljöttek. És köszönöm a meghívást természetesen. Egy kicsit nosztalgiáztam is, mert teológus koromban itt szolgáltam egy hónapot. Úgy tudom, csak egyszer volt. Már nem tudom, talán mindegy, egy az biztos volt, és az nagyon meghatározó volt az én életemben. És sokat jelentett az, hogy szolgálhattam életemnek egy nagy mélypontján, amikor édesanyámat kellett eltemetni. Ez annál is inkább volt számomra nagyon kemény, mert már édesapámat 12 éves koromban temettük el, és bizony akkor értem át azt, hogy amikor édesanyámat eltemettük, amit József Attila mondott, hogy nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, de én ezt nem így fogalmaztam, nincsen apám, se anyám, de van Istenem és van hazám. Itt is és odát is. Úgyhogy én kívánom azt, hogy a testvérek is vigyék az evangéliumot, mert mindenkinek erre nagy szüksége van.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.